Hajunk elé, elvésia, időnk megtengeré. Nagy célra tart örök haza, vár rá, mint jó remény. Ha árvaság nyomaszt ijesz, rajzol én képeket. Mert miért szívünk együtt vagyunk, egy út irány vezet. És ő velünk ad új erőt, új dalba kezd a szív. Győzelmesen halad hajunk, Istennek partja hív. Jézus, maradj itt! Jézus, maradj itt! Elveszünk nélküled, te kell lesz, nem nagy hit. Ó, Jézus, maradj itt!
Imádkozz! Hálát adunk neked, Uram, hogy ennek a hajónak legénysége lehetünk. Kérlek téged azért, hogy hadd álljunk valóban, mozdulatlanul, elsodratlanul az őrhelyünkön. Kérlek téged, áldj meg sok nehézség, baj és szenvedés között, megállni veled és benned, a te neved dicsőségére. Amen. Szeretném, egy kicsit végignéznék az eddigi reggeleket, és hogy mi volt a mondani valója. Az egész hétnek az igéjét újra olvasom, hadd ma résődjön igazán mélyen a szívünkbe. Lukás 12-ből 48b-től kezdve 50-ig. És ha valakinek sok adatot, sokat kívánnak, követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak, bár már égne. De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míg len az elvégezteti. Jézus azért jött, hogy tüzet bocsásson erre a világra. És olyan jó volna, ha nekünk is ott volna mélyen a szívünkbe, hogy bár már égne. Akár mibe kerül nekem, akár milyen szenvedést jelentene, bár már égne. Emlékezzünk, először az ítélet tűzéről beszéltünk az első reggelen. Két halálos tűzről lesz, volt szó, vagy lesz szó. Az egyik az ítélet tűze, ha nem vezet a kegyelem tűzéhez. Emlékezzünk Heródesre és az ő végére. A másik a kegyelem tűze volt, emlékszünk arra a két asszonyra, a házasságtörőnő meg a samáriai, akit az ítélet tüze elvezetett a kegyelemhez. Amit Jézushoz ér egy ember, abban a pillanatban minden megváltozik. Lehet, hogy halálosan kezdődik, és győzelem a vége. Aztán beszéltünk tegnap az idegen tűzről, megint halálos tűz. Ugye emlékszünk, hogy akik belekerültek, holtan vitték ki őket. Egy újabb tűzről beszélünk most, a szenvedés tüze. A szenvedés tüze nem halálos tűz. Jobb van ebben most nagyon komolyan belenéznénk és vállalnánk az Istennek az ebbe való mondani valóját. Az Isten a szenvedés tüzét győzelemmé akarja változtatni. Ha a szenvedés tüzébe valaki Jézushoz ér, akkor az átváltozik csodálatos, soha nem várt és nem remélt győzelemmé. Holnap beszélünk erről majd igazán egészen, mert hiszen ebben Jézus áll a középen. Aki átváltoztatta a kereszten a rettenetes szenvedést, a legnagyobb győzelemét. Ezt ő tette meg, és azokkal is megteszik, akik vele járnak. Most egyenlőre emberi vonalon nézzük meg ezt, és holnap majd az úrvacsora előtt szembenézhetünk evel a csodálatos győzelemmel, amit ő szerzett. Ő vívott ki a Golgotán. De ma nézzük az emberi oldalt, azokat az embereket, akik belekerültek ebbe a tűzbe, és akik az ő erejével már átváltoztatták ezt. Olyan jó volna most nagyon világosan végignézni egy pár ember életét. Az első, amit Jézus mond a szenvedésről. Persze gondoljunk most arra, hogy minden vallásnak megvan a megoldása a szenvedéssel, de nagyon furcsa megoldásuk. Az egyetlen a kereszténység, amely győzelemmé változtatja. Gondoljunk a hindukra, ahol a karmán keresztül az elődöknek a bűneiért kell szenvedni. Biztos volt valaki az elődeimben, gondolja mindegyik, aki nagyon vétkezett, vagy én az előző életemben. A lélekvándorlás tanítása iszonya megkötözi és tönkreteszi azt az embert, aki keleten a hinduizmusba él. A buddhizmus is megnézhetjük, az egyetlen megoldás a szenvedéssel szemben, hogy el kell tűrni. El kell tűrni, el kell hordozni, ahogy akarta. Megoldás sehol nincs. Olyan örömmel nézhetünk szembe avval, hogy a kereszt és a kereszténység egészen más tanít a szenvedésről. Az első, amit megnézhetünk, hogy amikor egy vakon születettel kapcsolatban beszélnek Jézussal, és elhangzik a kérdés, hogy ki vétkeztek, ez vagy ennek szülei. Ez egyetlen lehetőség a szenvedéssel, hogy valahol össze van kötve a bűnnel, ebben igazuk van. Éppen a napokban olvastuk, hogy bűnöm miatt roskad az erő. Egészen biztos, hogy össze van kötve, de nem ilyen módon. Olyan jó, hogy Jézus közbelépett és megváltoztatott mindent. A kereszténységnek győzelmes tanítása van. Amikor Jézus megkérdezték, ha vakon született egy kivétkezett ez vagy ennek a szülei, akkor azt mondja, se ez, se ennek a szülei. Ugye értitek, nem azt jelenti, hogy egyik se vétkezett. De ez a vakság nem ezért van. És azt mondja, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Itt valami teljesen megváltoztat. Azt mondja róla, hogy alkalom a szenvedés. A vakon született élete alkalom arra, hogy nyilvánvalókká legyenek az Isten dolgai. Istennek csodálatos alkalom. Hát látjátok, hogy felhasználja, azután meggyógyítja. De ezt majd meglátjuk, hogy nem a gyógyítás az egyetlen, amivel az Isten ígéje felel a szenvedés alkalmára. Én egy részt szeretnék felolvasni a Bibliából, amivel ezt nagyon világosan meg lehet látni, a Cselekedetek könyve 7. részének az 51-től 60. versét olvasom. Cselekedetek 7. Itt ezt mondja az ige. Egy emberről van szó megint. Ahogy Heródesről, és lássatok egy embert, most megint azt szeretném mondani, hogy lássatok egy embert. Ez az ember István. Akiről azt mondja az ige előzőleg, hogy hittel és szentlélekkel teljes férfi volt. Nem volt ő ige hirdető, tudjátok, hogy diakónus volt. És mégis csodálatosan hirdette az igét. A legnagyobb ige hirdetése itt hangzik el, ami nem csak hallható volt, hanem látható is. Csak az egyik részét olvasom az 51. verstől. Megszólítja azokat az embereket, akikkel beszél. Kemény nyakú és körülmetéletlen szív és fül emberek. Kinek van bátorság ezt elmondani? Arra mondtam, hogy egy igei hirdető felállna avval egy templomban, hogy körülmetéletlen szívű, és nem tudom milyen fülű emberek. Kemény nyakú és körülmetéletlen fülű emberek. Ti mindenkor a Szentlélek ellen igyekeztek, mint atyáitok ti aképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megéltek azokat, akik eleve hirdették a ma igaznak eljövetelét. Kinek ti most árulóivá és gyilkossáivá lettetek. Kemény szó. Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Mikor pedig ezeket hallották, szívükbe dühösködtek, és fogaikat csikorgatták ő ellene. Mivel pedig teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztvén szemeit látta Isten dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, íme látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Felkiáltva pedig nagy fennszóval füleiket bedugták, és egy akarattal reárohantak. és kiűzvén a városon kívül megkövezték a tanúbizonyságok pedig felsőjökat, felső ruháikat egy Saulus nevű ifjú lábaihoz rakták. Megkövezték azért Istvánt, ki imádkozott, és ezt mondta: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre esve pedig nagy fennszóval kiállta: Uram, ne tulajdonítsd nekik a bűnt. És ezt mondván elaludt. Sok mindent láthattunk és érthetünk meg ebből az Istvánnal történt gyalázatos, igazságtalan szenvedésből. Az első, amit megérthettünk, hogy ennek az embernek volt bátorsága arra, hogy nyíltan és világosan beszéljen. Ez, amit talán tegnap vagy tegnap előtt mondtunk, hogy adna az Úr olyan evangélistákat, akik nem féltik magukat. Attól, hogy nem fognak szeretni, hogy nem leszek ünnepelt, hogy nem fog taps kísérni. Isten ilyen ember volt, aki egyszerűen elmondta a teljes igazságot, világosan, egyszerűen, mindenféle köntörfalazás nélkül, félelem nélkül. Nagyon vigyázzunk, hogy mi minnyáján gyáva emberek vagyunk, születésünktől fogva. Mindig próbáljuk megúszni a dolgokat. Isten semmit nem akart megúszni. Világosan és érthetően hirdette az ítéletet. Az ítélet így hangzik: ti azt az igazat, az igaznak eljövetelét hirdették, és ti az igaznak árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Emlékezzünk, a pünkösdi prédikációnak is ez volt a lényege. Gonosz kezeitekkel megfogva keresztfát feszítve megöltétek. Rájuk hárította Jézus vérét. Én azt hiszem, minden igehirdetésnek, az ítéletnek ez a lényege. Hogy emberek megérthessék, hogy mi öltük meg. Isten elmondja, és abban a pillanatban megvan a következménye. Elkezdenek dühösködni, fogaikat csikorgatni. Egyszerűen ellene fordulnak az igének, és ellene fordulnak az ige hirdetőjének. Aztán kezdődik a szenvedés. Ugye értjük, hogy Jézusért. A Jézus bizonyságtétele, Jézusról való bizonyságtétel mindig szenvedést okoz. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk meg. Aki igazán vállalja az evangélium üzenetét, az meg fogja kapni ennek a bérét világosan, tisztán. Amikor elhangzott az igehirdetés, az első következmény ez volt, ahogy elolvassuk, hogy fogaikat csikorgatták. Akik pedig ezeket hallották, szívükbe dühösködtek, fogaikat csikorgatták ő ellene. Itt kezdődik a szenvedés. István vértanú életében itt kezdődik az ő bizonyságtételének következménye. És itt láthatjuk azt, hogy a benne lakó Jézussal, a Szentlélek által az övében lakó Jézussal minden megváltozik. Röpülnek a kövek. Emlékszünk, hogy tegnap láttuk a házasságtörő nőt, ahol nem röpültek a kövek. Az Úr megállította, így senki nem állítja meg. Ezt az alkalmat megadja az Úr Istvánnak. Az alkalmat, hogy láthatóvá tegye Jézust. Minél jobban röpülnek a kövek és a szitkok, annál jobban elkezd ragyogni. Az arca olyan lett, mint egy angyal arca. Olyan sokszor mondja az ige, hogy nem mertek ránézni arra, aki igazán Jézusért szenved. Így mondja az ige, hogy megnyugszik azon a dicsőségnek lelke. Istvánon megnyugodott. Ebben a rettetes, véres cselekmény közepette egy ember áll, aki ragyog. És látjuk, hogy olyan megdöbbentő, hogy olyan imádságot hangzanak el, itt pontosan Jézus nyomdokaiba lép. Teljesen pontosan. Az egyik kérése az, hogy ne tulajdoníts nékik ezt a bűnt. Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Halljuk a keresztről. Ugyanez a mondat hangzik el Istvánnak az ajkán. És aztán így mondja Jézus, Uram, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ha elolvasjuk azt, amit István mondott, szinte mint a betanulta volna, pontosan azt mondja, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Egy ragyogó arc, egy másokért imádkozó száj, láthatják Jézust. Isten alkalmat adott Istvánnak, hogy Jézus felemeltessék őrajt a keresztül, és elkezdődik a nagy vonzás. Én, ha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzik. Ott azonnal megtörténik már, hiszen leírja itt is az ige, hogy a tanúk a ruháikat egy Saulus nevű embernek a lábához tették, és ez a Saulus egyszer csak tüzet fog. Nem tudja ő még akkor, de ezt már nem tudja elfelejteni. Amit itt látott, az az életében nem tudja elfelejteni. És egyszer, amikor megy Damaszkusz felé, olvassuk, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Az Úr tudta, Saulus is tudta, hogy attól kezdve, mint ahogy a vágó állatokat szurkálják oda a vágóhídra, őt Isten úgy szurkálta, kényszerítette oda. Mindennél, amit tett, a további üldözésnél dühösen kellett tovább üldözni. Mindig újra eszébe juthatott. István arca és az elhangzott szavak. És az ösztöke belefúródott, és hajtotta oda, hogy damaszkuszi úton ott feküdhetett Jézus lábainál. Értjük, hogy a szenvedés hogy válik győzelemmé? Semmi nem lehet olyan győzelemmé, mint a szenvedés. Isten azért tette bele, tervezte bele az életünkbe a szenvedést, hogy az ő győzelme látható legyen. Aztán látjuk, hogy mi a következmény, és megy tovább, tovább az üldözés, és tovább a győzelem. Testvérek, a keresztjének olyan emberek, akinek az életébe Jézus Krisztus szent lelke, Istennek a lelke átváltoztatja a szenvedés győzelemét. Ha benned lakik a győztes Úr, akkor neked ott van a lehetőség, a képesség arra, hogy minden szenvedésbe győzzél. Gondoljuk arra, hogy ezután mi minden következik, utána következik az üldözés, István vértanú halála után, ezt mondja a Cselekedetek könyve, egy üldözés lett a keresztények között. Egy gyülekezetet széttörnek, egy komoly, áldott közösséget. Isten engedi széttörni ripityára, széllyel dobja a benne levő embereket, és tudjátok, mi az, ami szétfut? A tűz. Az ébredés tüze. Minden egyes ember, akit szétdobnak onnan, viszi az életébe a tüzet. Emlékezzünk csak végig azokra, akik azután beszél majd a Cselekedetek könyve. Filipre gondoljatok, aki kikerül Samáriába. Egy nagyon jó közösségből, egy boldog együttlétből, egymaga Samáriába. És látjátok, olvastátok, hogy hogy megy tovább a tűz. Hogy kerül aztán oda Szerecsenországba? Ilyen messzire elrepülnek a szikrák? A komornyikon keresztül a kereszténység átterjed Szerecsenországba. A feketék közé. Istenek ilyen útjai vannak. És megdöbbentő, hogy Péteren keresztül pedig megint tovább megy, közben is sok szenvedés. Pál és Síláson keresztül Európába, egy szikra átrepül Ázsiából Európába, sok lezárt út, sok gyötrődés, hogy hova kell mennem. Talán vannak köztetek is olyanok, akik ezen kínlódnak most, hogy mi az én útam, hova kell mennem, mi az Isten akarata. Olyan jó, hogy az első keresztényeknél is megvolt. Ott kínlódnak, erre akarunk, arra, mindent lezárva, minden sorompó. És ebből hozza ki Isten ezt a csodát, hogy átviszik az Isten ügyét, a kereszténységet Európába. Nem tudom, egy picit látjátok-e a szenvedések különféle formáit. Ahogy itt sorba, azt hiszem, talán nincs is olyan szenvedése az Isten gyermekének, ami nem lenne benne a Cselekedetek könyve elején, az első keresztjének életében. Pál és Sílás Európába. Engedelmes úton az Úrral, és megint a szenvedés. Hát benne van ez minden útba? Nem csak az engedetlen útakba? Az igazságtalanság iszonyú szenvedése. Aki már szenvedett az igazságtalanságtól, az tudja, hogy mit jelent ez, hogy engedelmesen mentem az Úr útján, és ott találja magát egy tömlözve, kalodába zárt lábakkal, megverve az éjszakába. Most aztán igazán sírni kellene. Ugye, hogy sírni kellene? Jogos volna. És mi történik? Isten megint átváltoztatja a Szentlélek által ezt a szenvedést örömmé, és a börtönből ének hangzik. Megalakul az első keresztény gyülekezet Európában. Egymás után történnek a csodák, mert ahol az Isten a szenvedés győzelemmé változtatja, ott van győzelem. Ne keresd más győzelmet. Testvér, soha ne keresd olcsó győzelmeket. A győzelemnek mindig ára van. És látjátok, amíg ők átjutottak ott, éjfél felé, hogy tudtak énekelni, aztán megtér a börtönőr, aztán megalakul az első gyülekezet. A filippi gyülekezet Pálnak nagyon kedves gyülekezete. Nekik írja aztán az a csodálatos levelet. Örüljetek az Úrba mindenkor. Hallod? Mindenkor. Most is. Bármilyen nehézbe vagy, bármennyire kilátástalan minden. Jézus Krisztus egy pillanat alatt örömmé tudja változtatni. Lehet, hogy van, aki már átélte, én nagyon sokszor átélem. Amikor tényleg úgy néz ki, hogy most már mindennek vége, és amint fölnézek Jézusra, egyszer csak a másik oldalt látom, hogy mi lesz ebből. Látjátok, a szenvedés tüze változik az ébredés tüzévé. Ha végignézitek a Cselekedetek könyvét, végig fogjátok látni. Na, még egy harmadik szenvedés, a testi szenvedés. Pálba láthatjuk. A tövis a testébe. Háromszor imádkozott. Ugye az előbb mondtam, hogy nem mindig a gyógyulásra válasz. Pál többet kapott a gyógyulásnál. Ne gondold azt, hogy kisebb dolog az, ha valakin Isten rajta hagyja a tövist. Utána világosan meghallja. Elég néked az én kegyelmem. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Elmondja neki Pál, nem gyógyítalak meg. Te szenvedő, erőtelen ember maradsz. De pontosan ez az, amit fel tudok használni. El tudod-e fogadni, ha Isten azt mondja neked, hogy neked nagyobb kegyelmet adtam? A nagyobb kegyelem az, hogy rajtad látni lehet majd a Krisztust. Szenvedésen keresztül. Örömmel szenvedni. Énekelve szenvedni. Az ő dicsőségére szenvedni. Mindenféle fajta szenvedés talán végig találtunk itt a Cselekedetek könyve elején, ami az emberi életet érheti. A betegség, a csalódás, a testi szenvedés, a fájdalmak. Az igazságtalanság. És látjátok, milyen megdöbbentően láthatjuk, hogy mind győzelemmé változik. Olyan győzelemmé, ami nem csak annak az embernek győzelem, hanem ami sok emberre kiterjed. Nem csak ők maguk jutottak át, hanem sugározták bele ebbe a nyomorult, szenvedő világba, hogy így is lehet. Én nem tudom, hogy a szenvedésnek melyik formájában van az életed. Valahol olvastam, és annyira bennem maradt ez, hogy a sas, amikor viharba kerül, akkor úgy tudja állítani a szárnyait, hogy fölé kerül a viharnak. Hogy az a vihar, hogy fölemeli. Ha te igazán Isten gyermeke vagy, akkor neked úgy kell fordítani a hitedet, hogy az mindig fölé emeljen annak, amiben vagy. Hogy ne összetörjön, vagy tönkre tegyen, hanem hogy lehessen a neked adott szenvedés Isten dicsőségére. A szenvedés tüze. Testvér, a szenvedés tüze egyenes arányba átváltozik az ébredés tüzévé. Minden ébredésnek megvoltak a mártírjai. Minden ébredés igazán a mártírok vére építette. Ahol nincs szenvedés, ott nem lesz ébredés. Ne félj a szenvedéstől. Isten nem egészség által, erő által váltotta meg ezt a világot, hanem egy keresztre feszített, gyötrödő Isten emberén át. Olyan nagyon jó volt nekem nem régen a Péter levelébe olvasni, hogy az ő nyomdokait kövessétek. És az ő nyomai véres nyomok. Amit ő itt hagyott ezen a földön, azok véres nyomok. Ha nem akarsz belelépni, ne váld az ébredés tüzét. Ez a kettő együtt adatik. A szenvedés tüze az ébredés tüzével együtt. Most beletekinthetünk a különféle tűzbe, és holnap már csak a kereszt tüzét láthatjuk meg. Amit eddig láttunk, az mind emberi volt, megláthatjuk az Istenit, ahonnan ered minden tűz, minden lehetőség a győzelembe. Abból a nagy győzelemből táplálkozik. Ne felejts, testvér, a hívő élet harc, van ellenség. De ugye tudod, legyőzött ellenség. Úgy szeretném, ha most ez maradna meg rajt bennünk. Ne félj a szenvedéstől. Isten ajándéka, amivel megbecsül téged, hogy az ő szolgája lehess, és az ébredésnek eszköze. Imádkozunk. Bocsáss meg minden önszeretetet, magunk féltését. Uram, mi úgy tudunk vigyázni, hogy nehogy valamiből megvetés, gyalázat, szenvedés lehessen. Látod, hogy hányszor sikerült megúszni, amikor bele akartál valamilyen módon vinni a nehezekbe. Kérlek téged, Uram, hogy segíts rajtunk, hogy hadd legyünk most készek menni a nekünk kijelölt úton, a te akaratod szerint. Köszönöm mindazt, amit beleterveztél a mi életünkbe. Köszönjük, hogy minden áldás. Segíts felette repülni a nehezeknek, a bajoknak, és dicsőíteni közbe téged. Amen.
Jóban mely eklézsia, elszánt legénységén, elveszne más kívás helyet, szív szerint Istennek